Дашко, Дашко, где ты забудный?
Tisztelettel jelentem, az osztály létszáma számos, az osztály fáradt és közönyös, hiányzik a motiváció és a figyelem, néhányan szoronganak is, a tanáraink a kiégés határán, és az elmúlt hetekben nőtt az iskolai és online zaklatás is.
Sziasztok, üdvözlünk mindenkit az Osztály Vigyáz legújabb epizódjában. A mai részben a zaklatásról, vagy modern nevén a bullyingról fogunk beszélgetni. Itt van velünk Sranc Ambrus, kezdő tanár, Bence Martin és jó magam Tomi. Akkor vágjunk is bele. Ki mit gondol a zaklatásról? Van-e valamilyen élménye, ami vagy vele történt, vagy a közelében történt?
Hú, hát ez egy nehéz kérdés, mert én szerintem nem tudom, én suliban mindig inkább az a gyerek voltam, főleg egyébként álcsuliban még, aki ennek a másik végén volt. Tehát én szerintem az a gyökér voltam, aki zaklattam gyerekeket. Aztán így középsuliba érve már inkább csak egy simán nagyhangú pöcs voltam, és nem konkrétan buli, de szerintem a másik végén, a zaklatott végén sose voltam. Tehát ezzel kapcsolatban csak ilyen másodkézből kapott tapasztalatom van, hogy ez mennyire lehet rossz embereknek. Nem tudom, ti hogy vagytok vele.
Én is jó részt csak megfigyelő voltam, főleg középiskolában is. Ezzel kapcsolatban konkrétan nagyon, nagyon rosszak az emlékeim, de fel tudok idézni egy srácot, aki osztálytársam volt, és rendszeresen érte verbális abúzus azzal kapcsolatban, hogy ő meg szeretné építeni a vasembert, és erről a tervéről nem igazán szeretett volna lemondani. Emlékszem, volt olyan, hogy valamelyik órán mellette ültem, és megkérdeztem, hogy bocsi, elnézést, leírtad-e azt, amit elmondott a tanár? És mondta, hogy ja, nem, most éppen hajtóművet tervezek, bocsánat. És emiatt őt sokáig érte hát zaklatás és gúnyolódás a többiek részéről az osztályban.
Jó, de hogyha ez a fizikórán történt, akkor az meg jó is lehetett volna, nem? Vagy milyen óra volt ez?
Irodalom.
Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel? Szerintem, amikor ezt mi kicsik voltunk, akkor ez még nem volt itt tudatosítva bennünk, hogy ez egy jelenség, amit ma már bullyingnak hívnak. Tehát, hogy persze, piszkálódtunk, adtunk, kaptunk ilyen szempontból, és nem volt egyértelmű, hogy ez egy ilyen negatív jelenségnek a része.
Én azt gondolom, hogy talán kérdezzük meg Ambrust, hogy ő erről az egyetemen tanult-e valamit, vagy mondtak-e valamit erről az oktatók, hogy mi is az a bullying, hogy kell ezt kezelni, vagy tényleg több van-e belőle, mint régen volt?
Először is én is mindenkit szeretettel köszöntök, köszönöm a meghívást. Valóban egyetértek Bencével, az elmúlt években, évtizedekben ennek a kérdésnek a diskurzusa komolyan megváltozott. Én magam ezzel az angol kifejezéssel először az egyetemi tanulmányaim során találkoztam. Volt egy külön pszichológiai kurzus, amikor ezzel a kérdéskörrel foglalkoztunk. Amennyire én látom, ennek a zaklatás kérdéskörnek a határa jóval lejjebb került, mint ahogy mondjuk ez a mi fiatalkorunkban, mi diák éveinkben lehetett. És most már sokkal apróbb, kisebb cselekvéseknek is nagyobb hangsúlyt tulajdonítanak mind a pszichológiában, mind a pedagógiában. Ennek kapcsán egyébként érdekes is visszagondolni mondjuk az iskola évekre, hogy aminek mi talán abban a pillanatban nem láttunk jelentőséget, átértékelődik a jelen kontextusban.
Bennem azt fogalmazódott meg így az epizód elején, hogy mindenki találkozott ilyen hollywoodi filmekkel, hogy bemutatják a gimnáziumot, és ott ez visszatérő eleme, hogy kipéciznek valakit és zaklatják. Visszanézve rá, azért nem volt ez annyira jellemző szerintem, amikor mi jártunk iskolába, vagy a mi iskoláinkba, tehát nem volt ez egy olyan visszatérő elem, mint ahogy Amerikában is, hogy megkeseríti a gyerekek életét. Miért lett ez, hogy például Amerikában ez így tökre előjön, és itthon pedig ugyanúgy szerintem megtörténik, csak nem foglalkoznak vele sem a tanárok annyira, sem a szülők. Szerintetek lehet-e ennek valamilyen oka?
Szerintem ez is változik. Szerintem erre is egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek, és így retrospektíven én látom is azokat a dolgokat, amikre ma már egyértelműen azt mondom, hogy igen, ez bullying volt. Tisztázunk azért dolgot, hogy ugye mondtad, Ambrus, hogy lejjebb került a lét. Szerinted, ha mondjuk ma az történik, hogy egy kisfiú meghúzza egy kislány haját álcsuliban, akkor az már bullyingnak számít, vagy ez csak, nem tudom, tetszik neki és udvarol, vagy hol van ma ez a vonal szerinted?
Én azt gondolom, hogy mindazzal együtt, hogy figyelni kell ezekre a jelenségekre, azért meg kell maradni a normalitás talaján is. Egy fiú meghúzza egy lány haját, az egy udvarló gesztus. Ahogyan én látom, természetesen nem vagyok a témának a kutatója, akkor érdemes zaklatásról beszélni, hogyha valakit hátrányosan érint az adott cselekedet. Ahogy én látom, egy hajhúzás egy kislány számára az esetek többségében nem okoz maradandó károsodást, lehet, hogy nem örül neki, de az is lehet, hogy jó néven veszi.
És akkor itt is az lehet, nem, hogyha beszélünk ezzel a fiúval, aki megkuszta a lányhaját, hogy ne csináld, mert ez nem annyira jó dolog, és ha megérti, akkor jó, és abba adja, akkor talán mondhatjuk azt, hogy ez nem zaklatás. Tehát a zaklatásnak van ilyen koncepció, hogy az minősül zaklatásnak, ami többször ismétlődően történik meg, vagy...
Erre gondoltam én is, hogy szerintem ez lehet a hangsúlyos, a rendszeresség. Tehát ha mondjuk egy kövér kisrácot folyamatosan szivatnak azzal, hogy kövér, vagy mondjuk a Martin féle példa, hogyha valakit folyamatosan szivatnak azzal, mert vasember ruhát készít az órán, bocsánat, ez nekem is nagyon mókás, de nyilván nem kell valakibe beleszállni, de ez a rendszeresség lehet szerintem egy olyan kulcs.
Úgy tűnik, hogy egyre gondoltunk, mert én is pont ezt a szempontot szerettem volna behozni, hogy amikor egyszer meghúzza a srác a lányhaját, mondjuk általános iskolában, az adott esetben nem probléma, megbeszélik, kezelik a tanárok, viszont hogyha minden egyes nap meghúzza ugyanazon a lányhaját, akkor az már tényleg komolyan egy zaklató helyzet, úgyhogy szerintem is a rendszerességben van itt a probléma, illetve hogyha erről történt megbeszélés, a tanár mondta neki, hogy nem kéne, és ennek ellenére is folyamatosan csinálja.
Én még arra lennék kíváncsi, Ambrus, hogy mondtad, hogy volt ilyen előadásod, vagy gyakorlat, nem is tudom mi volt, ami ezzel foglalkozott a bullyinggal az egyetemen. Ott hoztak példákat is esetleg, vagy csak ilyen általánosabban beszéltek róla?
Ez egy gyakorlat volt. Egyébként néztünk ezzel kapcsolatosan oktatófilmeket, esettanulmányokkal foglalkoztunk, a saját megoldásainkat próbáltuk meg bemutatni. Konkrét valós élethelyzetekkel nem találkoztunk, esetleg a mi saját élményeinket elmesélhettük. Ezeket mondjuk tanárként is tényleg a pályán fogom megtanulni, hogy hogyan kell egy egész közösséget irányítani ilyen szempontból, hogyan kell kiszúrni azokat az apróságokat, azokat a bántalmazásokat, amiket korrigálni kell. Ez tényleg a gyakorlat fogja megtanítani.
És akkor az volt a lényege, hogy neked, mint tanár, figyelned kell kifejezetten erre, hogy ne történjen bullying, vagy ha történik, akkor lépjél közbe.
Nagyon sokan úgy gondolkodnak erről a társadalomban, véleményem szerint, hogy a tanár alapvetően egy ilyen szaktárgyi tudást átad, de hogyha belegondolunk, a tanár elsősorban pedagógus, és a szaktárgyon keresztül is pedagógiai munkát végez. Na most ennek a munkafolyamatnak ez egy hatványozott pontja, hogy ő egy közösséget akár tanárként, akár osztályfőnökként vezet. És ennek a közösségnek a jó működését neki kell szabályoznia. Ő az osztályfőnök, tehát tényleg ez a feladata, és azt gondolom, hogy rendelkeznie kell azzal a képességgel, hogy az ilyesfajta bullyingot is fel tudja fedezni.
Ez érdekes, amit mondtál most, mert én visszaemlékszek a gyerekkorom, amikor általános iskolás voltam, nálunk is volt bullying egyértelműen, volt egy srác, akit kipécéztek magának, és nekem egy napközis tanárom volt, aki nagyon sok mindent tanított nekünk azon kívül, amit az iskolában. Tehát, hogy rendezd el az evőeszközöket, hogy legyél illedelmes. Olyan dolgok, amik szerintem minden, nem csak benne, hanem az összes osztálytársamnak benne maradtak. És mindenki emlékszik erre a tanára. És ő volt szerintem az egyetlen tanár, aki kifejezetten figyelt erre, hogy ez a kiközösített kisfiú, ez ne legyen mindig egyedül, és próbálja meg beintegrálni a közösségbe. Tehát én például pont egy olyan gyerek voltam, aki mindenkivel jobban volt, és nagyon sokszor beültetett engem ez a kiközösített fiú mellé, és akkor látta rajtam, hogy húzom a számat, akkor mondta, hogy Tamás, ne húzd a szádat, ülj be mellé, barátkozz vele, gondolj bele, hogy ő milyen rosszul érzi magát, hogy nem hívjátok focizni, nem hívjátok ide-oda. És ez nagyon erősen megmaradt bennem ez a kép, hogy aha, hogyha látsz valakit, hogy nem tud úgy beilleszkedni, nem megy úgy neki, akkor nem csak az, hogy ne bántsad, hanem hogy próbálj neki segíteni, próbálj vele jobban lenni, beszélgetni.
benne még egy kérdés merült fel, nem tudom, hogy nektek Ambrus ezzel kapcsolatban mondtak-e valamit ezen a képzésen, hogy mennyire ilyen pszichológiai szempontból vizsgáltátok ezt a dolgot, hogy mi lehet az oka annak, hogy zaklatják, hogy kiközösítik ezeket a gyerekeket, mi a bullying motivációja?
Tudományos adekvát választ nem fog tudni neked erre adni, a saját véleményem az lenne, hogy minden közösségben van egy dinamika, van egy hierarchia, hogyha úgy tetszik. Vannak hangadók, vannak visszahúzódóbb egyének, vannak, akik mondjuk követik hangadóknak a véleményét, és én azt gondolom, hogy a bullying esetében nagyon sokszor az történik, hogy mondjuk egy erős, domináns személy egy osztályban az ő dominanciáját meg akarja mutatni ilyen cselekedetek által is, illetve nagyon gyakran azért benne van az emberben az, hogy a gyengébbet támadhatónak érzi. Sajnos egy emberi tulajdonság, amivel számolnunk kell, és ezek a hangadó emberek könnyen magukkal tudnak rántani nagyobb közösségeket is. És hogy megnézzük ezt a tanár szemszögéből, szerintem egy tanárnak az lehet az érdekes feladat, hogy a hangadókat a maga oldalára állítsa, és megpróbálja mondjuk akár velük személyesen is beszélni, és ezáltal hatni arra, hogy ezek a zaklató események ne történjenek meg, vagy megálljanak adott esetben.
Szerinted mennyire jellemző az a jelenség, főleg mondjuk középiskolában, hogy a különböző bullying folyamatokat a tanárok tevékenysége erősíti, illetve hogy ők asszisztálnak ahhoz, hogy valakit mondjuk zaklatásért tegyük fel, mondjuk valakit kigúnyolnak külseje miatt, vagy ahogy beszél bármi, és hogy a tanár, amikor mondjuk órán történik egy ilyen burkolt, vagy adott esetben teljesen közvetlen abúzus, akkor ő nevet rajta, ő ezt semmibe veszi, hogy mennyire jellemző szerinted, és mit gondolsz erről?
De ahogy én látom, természetesen nem lehet általánosítani, csak mondjuk belegondolunk abba, hogy a tanár is sok esetben népszerű akar lenni egy osztályban, el akarja nyerni a diákok tetszését, és adott esetben mondjuk valakivel viccszerűen szórakoznak egy osztályban, lehet, hogy ő is meglovagolja ezt a dolgot. Maga a tanár is végrehajthat bullyingot, ilyen nem túl magyarosan mondva, mondjuk azáltal, hogy kipécéz egy rosszabb képességű gyereket, egy kinézete miatt kipécéz valakit, és ezt tendenciózusan csinálja. Szóval ez nem csak a gyerekek között zajló eseményekre utaló problémakör, ahogy én látom.
És szerinted mi lehet erre a megoldás?
Láthatjuk azt, hogy van egy érzékenyedési folyamat, talán Nyugat-Európában ez erősebben jelen van, de azért Magyarországra is megérkeztek ezek a hangok. Azáltal, hogy egy tanár hall erről az egyetemi képzés során, már felvetődik előtte a probléma. Hogyha ez akkor nem is olyan érdekes számára, de később eszébe juthat a tanári pálya során, hogy ez is egy olyan szempont, amire figyelnie kell. Tehát a képzésben mindenképpen nagyon nagy potenciált látok.
Beszélgetünk még a megoldásokról, de elhangzott itt sok fogalom, említettük a pszichológiai hátteret, és szerencsére beszélgettünk erről Pászor Klaudia pszichológussal, úgyhogy hallgassuk meg most őt arról, hogy mi is állhat a bullying hátterében, és akkor utána beszélgetünk a megoldási lehetőségekről. Nagyon általános, szerintem kicsit bután is hangzó kérdéssel kezdenék, de tulajdonképpen miért gonoszak vagy rossz indulatúak egymással a kisgyerekek, a gyerekek? Mi ennek a jelenségnek a háttere?
Ez egy nagyon érdekes és komplex téma. Fontos, hogy ahhoz, hogy a gyerekek egymás közti agresszivitását megpróbáljuk kezelni, meg megfejteni, tehát itt több dolgot fontos azért tisztázni, mert össze vannak mosva azért olyan dolgok, amiket külön kell választani. Tehát az első és legfontosabb szerintem alapigazság az az, hogy nincs olyan, hogy problémás gyerek, hanem olyan gyerek van, akinek problémái vannak. Tehát az agresszió, a bullying, a csúfolódás, a idézőjelesen a rossz gyerek, az mindig egy tünet. És ezt hajlamosak vagyunk, azért nagyon sűrűn figyelmen kívül hagyni, hogy az a gyerek, aki másokat bánt, az annak valószínűleg saját magának is nagyon komoly problémái vannak. Vagy őt is bántják, vagy semmilyen keretet nem kapott, nincsenek neki tisztázva a határai, vagy átmeneti nehézségei vannak otthon, a közösségében, bárhol. vagy a stresszkezelésben vannak lemaradásai, nem tudja ugye, nem tükrözi vissza a környezete azt, hogy az ő feszültségét hogy lehetne kezelni, és ez soha nem menti fel a gyereket az alól, hogy másokat bánt. Ez nem azt jelenti, hogy szegénykémnek problémás az élete, és akkor intézzük el ennyivel, hanem azt, hogy ő több segítséget igényel a konfliktuskezelésben, a feszültséglevezetésben, az indulatainak, az impulzusainak a kontrollálásában, mint más gyerek. És ugye, ahogy mondtam, nem várhatjuk el soha a bántalmazott gyerektől, hogy tűrje el ezt a bántást, és nem menthetjük fel az agresszív gyereket sem, mert hogy minden gyereknek joga van a saját érzéseihez, és csak a felnőttektől várhatjuk azt el, hogy ezt észrevegyék és reagáljanak rá, hogy az agresszió is egyfajta frusztrációból ered.
Mik a leggyakoribb jelenségek? A verbális erőszak, a fizikai erőszak, miben nyilvánul meg elsősorban a személyes iskolai zaklatásra gondolok?
Szerintem elsősorban a verbális bullying talán a legnagyobb probléma kisiskoláskorban. Van persze arra is példa, hogy fizikai agresszió van jelen, az már az agressziókezelésnek egy komolyabb deficite. De igen, tehát a leggyakoribb az ebben a korosztályban a csúfolódás, a kiközösítés, bármi olyan dolog miatt, ami egy kicsit is eltér az általuk megszokottól, vagy csak éppen a bántalmazó gyerek nem tudom, mikrokörnyezetében látott normától, az felületet ad erre, hogy bántsák, hogy kiközösítsék, verbálisan elsősorban.
Szerinted ezeket a szituációkat, amikor gyerekek bántják egymást, erre egy megfelelően felkészített pedagógus alkalmas a kezelésükre, vagy érdemes lenne az iskolákban iskolapszichológusokat alkalmazni, hogy segítsék ezeknek a gyerekeknek a helyzetét?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy összefügg nagyon a kettő. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy iskolapszichológusnak az elsődleges feladata az a tanároknak a támogatása. Nyilván egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében gyerekekkel is indokolt és szükséges a pszichológiai foglalkozás adott esetben, de hogy mivel a tanár, a pedagógus az elsődleges kapcsolat, az elsődleges kontaktus és a tekintély személy a gyerekeknek, az osztályoknak. Ezért szerintem az a legfontosabb, hogy ha ebben elakadása van a pedagógusnak, akkor az iskola pszichológus nekik nyújtson segítséget a konfliktuskezelésben, a stresszkezelésnek a tanításában akár, és hogy egy pedagógus nem csak hogy tehet, hanem tennie kell abban az esetben, vagy az ellen, hogy ezek az zaklatások tartósak lehessenek. Tehát ez a legfőbb feladata szerintem nyilván a tanításon túl egy pedagógusnak, hogy ezeket megelőzze és kezelje, és megtanítsa a gyerekeknek azt, hogy a konfliktusokat fel lehet vállalni, lehet kezelni, meg lehet beszélni, de nem szabad hagyni, hogy elharapódzon. Úgyhogy abszolút szerintem ez tényleg egy nevelő, munkát végző pedagógusnak a legfontosabb feladata talán.
És ebből a szempontból milyen különbség van mondjuk az általános iskola és a középiskolai oktatás között? Tehát mennyire ez a nevelő szerep, ez idővel, ahogy idősödnek a diákok, a hallgatók, vagy a gyerekek, ez a nevelő szerep, ez háttérbe szorul, vagy ez végig ilyen kiemelten fontos marad szerinted?
Hát szerintem átalakul. Tehát, hogy más a nevelés szerepe még akár egy alsó és egy felső tagozatban is. A gimnázium, középiskola az meg megint egy másik szint már. Hát ugye kiskorban még formálhatóbbak a gyerekek. Tehát szerintem a legnagyobb hangsúlyt azt az alsó tagozatra kéne ilyen szempontból fektetni. A gyerekek ne csak a tananyagot tanulják meg, tehát hogy nem erre kéne a legnagyobb fókusztalán helyezni, hanem azt, hogy hogyan tudnak közösségben jól működni, hogyan tudják használni a saját képességeiket arra, hogy érvényesüljenek, hogyan tudnak kapcsolatokat teremteni, jól kezelni ezeket a konfliktusokat, a stressz helyzeteket. Tehát ez nagyon fontos. Ez végig fontos maradt szerintem, tehát soha nem késő, de a megalapozás lenne az elsődleges.
Igen, ahogy említetted is, hogy minél előbb megtanulja egy gyerek, hogyan kezelje igen. ezeket a helyzeteket, annál könnyebben, vagy úgymond előnnyel indul.
Igen, abszolút. Igen, és hogy az, tehát egy olyan belső lelki muníciót tud adni, amivel később sokkal jobban tud boldogulni.
Akkor valószínűleg ez esetben kevésbé is lesz kitéve traumáknak, vagy nehezebb eséllyel, vagy ugyanúgy...
Jobban tudja megtartani magát, igen, hogyha van egy ilyen kialakult belső iránytű, vagy bizonyosság azzal kapcsolatosan, hogy ami őt éri, hogyha a személyét támadják, az soha nem róla szól. Uh-huh. Tehát, hogy el kell tudnia választani a cselekedeteket, a problémákat, attól, hogy ő milyen ember. Tehát, hogy mindig, ez nagyon fontos szerintem kiemelten, hogy sose a gyereket minősítsük.
Köszönjük Klaudiának a szakmai véleményét. Most beszéltünk arról, hogy mi a tanár felelőssége egy ilyen helyzetben, mi a szülő felelősség egy ilyen helyzetben. Most már csak az a kérdés, hogy mi, amikor látjuk, mit tehetünk egy ilyen helyzetben egy csoport tagjaként.
Nektek volt olyan helyzet, amikor éreztétek, hogy valakit, vagy ti zaklattok, vagy a közösségetek zaklatja, és hogy ez alapvetően helytelen, de mégse szóltatok közbe, vagy mégse tettetek semmit, és hogy így utólag, hogy látjátok ezt az adott helyzetet?
Szerintem az a normális, hogyha valakivel nem történt ilyen helyzet, tehát én úgy látom, hogy ez nagyon általános, hogy adott esetben ignoranciával állunk hozzá az ilyen helyzetekhez, és de nem is tudom pontosan, hogy ez miért lehet. Tehát...
Én úgy gondolom, vagy én mindig úgy éreztem, én is amúgy hasonlóan nem csináltam semmit, hogyha valakit láttam, hogy bullyingolnak, de én úgy voltam vele mindig, hogy mindenki álljon ki saját magáért, és akkor nem fogják bullyingolni, vagy nem tudom. Engem otthon is erre tanítottak, ezt hoztam otthonról, és az iskolában is erre tanítottak, az edzéseken is ezt mondták, akármi baj van, próbálj magad megoldani, állj ki magadért.
Akkor egyébként ez, tehát hogyha zaklatnak, akkor ez egyértelműen a legjobb megoldás, hogy kiállsz magadért adott esetben, nem tudom, oda csapsz annak, aki most így nyilván nem a fizikai erőszak, nem megoldás, de hogy érted, mit mondok, tehát hogy erőt kell mutatni egy ebben a helyzetben, és akkor ez a megoldás a problémára?
Nyilván ez személyes döntés, hogy hogyan áll hozzá az ember a probléma kezeléséhez. Én nekem az a személyes tapasztalatom, hogy az hatékonyabban működik, hogyha egyszer erőre kap az ember, és azt mondja, hogy hát most akkor beszéljük meg ezt a dolgot, és mondjuk, amikor engem mondjuk zaklatásért, vagy ilyesmi, vagy úgy éreztem, hogy van valami konfliktus, akkor szerintem az volt a helyes megoldás, hogy belállni egy vitába, és frontálisan elmondani neki, hogy én mit gondolok, hogy te miért gondolod rosszul, és ezt mindenki előtt, mert akkor megindul egy ilyen szerepcsere folyamat, ami azt jelenti, hogy már nem csinálhatja azt mindenféle következmények nélkül, amit eddig, hogy napi szinten zaklat téged, vagy valami olyasmit tesz, ami neked nem tetszik, hanem egyszerűen felveszed az egyenrangú félnek a szerepét, és akkor adott esetben meg is hátrálhat. Én így látom, hogy ez a leghatékonyabb módja talán. De nyilván ehhez kell egy olyan kiállás, egy olyan személyiség, és leginkább bátorság. És nem... Ugye ez nem mindenkinek van meg, nem mindenkit erre tanítottak. Otthon, az iskolában.
Igen, de a bullyingnak pont az egyik hátulütője, hogy elvesz az emberek önbizalmát. Tehát ha folyamatosan piszkálva vagy, akkor nem lesz önbizalmad, hogy kiállj magadért ilyen szinten.
Ebben a helyzetben mi lehet a tanár felelőssége? Te mire bátorítanál egy zaklatott diákot, Ambrus, hogy álljon ki magáért, vagy próbálja meg elengedni ezeket a dolgokat?
Hát én azt gondolom, hogy egyrészt egy érdekes aspektusra mutattatok rá, amikor arról beszéltetek, hogy gyakran ez a kiállási képesség nem feltétlenül van meg egy gyerekben. Azért azt látnunk kell, hogy mind adottságok, mind szociális háttér szempontjából nagyon különbözőek vagyunk. ráadásul egy gyerek, aki folyamatosan vegzálva van, vagy bántalmazva van, az annak valóban ez a magáért kiállási képessége nem fog ezáltal erősödni a legtöbb esetben, illetve azt is látni kell szerintem, hogy az esetek többségében egy ilyen gyerek egyedül marad egy osztályban. És egy közösséggel szemben nagyon nehéz kiállnia. Én azt gondolom, hogy nem az egyén szintjén van a megoldás, természetesen lehetséges, hogy valaki ki tud állni magáért, és konfrontálódni tud, és ez is lehet egy jó út. De azt gondolom, hogy szükség van egy közösségben azokra az emberekre, akik nem feltétlenül a nyájszellem alapján gondolkodnak, hanem képesek meg észrevenni ezeket a szociális problémákat, és adott esetben a saját kárukra is odaállnak egy zaklatott gyerek mellé. Tehát amit korábban is említettem, egyrészt a hangadókat érdemes tanárként megtalálni, illetve azokat a úgymond a két szélső érték között található embereket megtalálni, akik esetleg segíthetnek egy ilyen helyzetben.
Ez nagyon érdekes, amit mondtál. Nem tudom, hogy itt valaki ismeri-e Tony Gonzálezt, amerikai foci játékos volt. Na, például vele az volt, ő egy 2 méter 10 centi magas, 120 kilós tight end pozícióban játszó ember, tehát senki nem mondaná rá azt, hogy ő gyenge vagy kicsi. És őt például iskolában, amíg iskolában járt, végig bullyingolták. Ő volt az, akit vertek. Mindenki a nagyobb volt, de egyszerűen hagyta, hogy benne legyen ebben a szerepben. És ez végigkísérte egész gimnázium alatt, sportolt, kosárlabdázott és amerikai futballozott, és azt hozta meg neki a elmondása szerint azt hozta meg neki a bátorságot, hogy kiálljon maga mellett, amikor az anyukája azt mondta neki, hogy nem hiszi el, hogy nem bír magáért kiállni. Tehát neki pont ez a fordító pszichológia indította be azt, hogy oké, ő most ki fog állni magáért. És tehát nem lehet azt mondani rá, hogy azért nem mert kelni magáért, mert fizikálisan kisebb lett volna, vagy gyengébb, de pont ezért PC-zték ki, mert látták rajta, hogy ekkora darab srác, és nem csinál semmit, hogy mi piszkáljuk.
Ilyen helyzetekhez hogy lehet viszonyulni? Mert vannak, nyilván bármilyen rosszul hangzik is ez, tipikus bullying célpontok. Tehát a kövér kisfiú, a vézna kis, kisfiú, kislány. Tehát vannak zaklatott típusok, akiket könnyű felismerni. Mit tudsz kezdeni egy ilyen atipikus helyzettel, amikor a 2 méteres benga srácot piszkálják a többiek? Ez mennyivel nehezebb?
Hát jó kérdés, nyilván nincs akkora tanári tapasztalatom, ez egy pár hónapja tanítok, és nem is különösen nagyobb csoportokban, szóval nem biztos, hogy az én véleményem a leghitelesebb. Szerintem ez egy olyan különös eset, amiben lehet, hogy könnyebb lenne mondjuk egy tanár dolga, mert mondjuk egy ilyen srác, aki ilyen fizikai megjelenéssel bír, talán könnyebben ki tud állni magáért. Én nehezebbnek látom azokat a helyzeteket, amik úgymond sztereotipikusak, de a tanár itt is egy csomó módszertani lehetőséggel élhet. Például akár egy tanóra keretein belül is megmutathatja annak az adott diáknak az értékeit. Külön felszólíthatja őt, olyan kis csoportokat alkothat órán, ahol a különböző, akár konfliktusban álló személyek együtt kell, hogy dolgozzanak, és ezek például ezek a valódi találkozások általában azért megmutathatják azt, hogy a probléma mennyire nem is valóságos, hanem egy gerjesztett indulat.
Tök érdekes, hogy a valódi találkozásokat említed, mert az is egy tendencia, amellett, hogy ma már komolyabban veszük ezt a folyamatot, hogy nem csak egy iskolai vagy fizikai szintérben történő zaklatásról beszélünk, hanem ez egyre inkább online is van, vagy egyre inkább online is jelen van, legalábbis én így látom, erősítsetek meg, hogyha ti is.
Hát azt gondolom, ez természetes, tehát az online tér egy olyan gátat szabott át, ahol lényegében minden lehetséges, és mindent meg lehet tenni, elég ritka, hogy ennek következményei vannak, szóval ezzel egyet tudok érteni.
És ez mennyiben nehezíti meg a te dolgodat tanárként, hogy egy ilyen jelenségnek gátat szab? Mennyiben egyáltalán a te dolgod gátat szabni annak, hogy online szivatják egymást a...
Te egy kicsit távolról közelítsek, az egész online tér nehezen meghatározható, hogy kinek a kompetenciája. Gondoljunk csak arra, hogy mondjuk a legnagyobb tech cégeknek, vagy a legnagyobb online dolgokkal foglalkozó cégeknek a hatásköre túlmutat az államok törvényein. Tehát például európai államok törvényei nem vonatkoznak a Facebookra és egyéb ilyen vállalatokra. Na most, ha ezt egy mikroklímából megnézzük, a tanár se nagyon tud mit csinálni az online térben zajló eseményekkel. Az már nem az ő kompetenciája. Lehetséges, hogy egyrészt az is egy jó kérdés, hogy neki követnie kell az ismerőseként a saját diákjait. Erről is érdemes talán beszélni. Azt gondolom, hogy nagyon kevés dolog van, amit a tanár ebben a helyzetben tud tenni. Nem is nagyon lát rá azokra a dolgokra, amik itt történnek. Adott esetben, hogyha mondjuk egy diák a saját problémáját elhozza bizonyítékkal együtt, akkor tud közbelépni.
Szerintem a szülőknek lenne ebben a jobb felelőssége, hogy már mondják a gyereknek, hogy mit szólt, mit nem. Mert láttunk arra is példát, hogy ezeknek akár büntető törvényjogi vonatkozásai is vannak ezeknek az online bullyingos dolgoknak, hogy felvesznek dolgokat videóra, felrakják a beleegyezés nélkül. Tehát erre is vannak példák. És szerintem itt a szülőknek kellene elmondani otthon, hogy mit szabad és mit nem. Mondjuk a mi korosztályunkban szerintem annyira nem volt még ez jellemző az online bullying, nem volt még az online tér ennyire erős. De szerintem, hogyha abba gondolunk bele, hogy a mostani gyerekeknek, akik most fiatalok, általános iskolások, és már teljesen bele van fonódva az életükbe ez az online világ, nekik a szüleik nem biztos, hogy tudják még, hogy hogy működik ez. És nem biztos, hogy meg tudják nekik adni azt a fajta információkat, hogy hogy használják ezt. Úgyhogy szerintem talán itt lenne fontos a médiatanároknak a szerepe az iskolában, hogy mit szabad, mit nem szabad, mi etikus, mi nem etikus az interneten.
Igen, itt szerintem is visszakanyarodunk már az iskolai szférába, és hogy ott lenne ez talán felelősség, hogy már általános iskolában a médiaetikát és a hát ezt a médiaműveltséget oktatni. Lehet, hogy ez segítene az online zaklatások visszaszorításában, de erre én nem látok annyira jelenleg tendenciát.
Vagy az lett a megoldás, hogy nem engedjük a saját gyerekünket fel a social médiára, hogy fel legyen?
Nem engedjük, ezt meg tudjuk ma még tenni egyáltalán?
Szerintem azért nem annyira jó dolog, hogyha egy 6 éves kisgyereknek van Facebookja, vagy nem tudom. Szerintem
nyilván,
azért...
én nem úgy egyetértek, csak nem meddig lehet ezt gátolni, mert egy 6 éves még meg tudsz ebben gátolni egy 12 éves, aki ugyanolyan életlen gyökér tud lenni, már bocsánat, meg már nem biztos, hogy meg tudod ebben gátolni. Arról mit gondolsz, Ambrus, hogy a mobiltelefonok mondjuk teljes kiszűrése az iskolákból, az megoldás lenne ilyen szempontból erre a problémára?
Hát a különböző tudományos vélemények igencsak megosztanak ezzel kapcsolatosan. Egyre több hang azt mondja, hogy semmint, hogy szembeúsznánk az árral, valamiképpen arra rá kell csatlakozni, és pozitív értelemben felhasználni mondjuk a telefonokat az iskolában, akár az oktatási tevékenység során olyan feladatokat adunk, kutassanak a diákok a telefonjukkal, esetleg kvízeket lehet csinálni, tehát ez is egy vélemény. Lehetnek ezek jók is, azonban én azt látom, hogy ha kicsit kitágítjuk ezt a problémát, az egész online és virtuális térhódítás nagyon komoly szociális problémákat fog hozni. Én azt gondolom, hogy az iskolának inkább az a feladata, hogy megmutassa, hogy létezik egy valódi valóság ennél, és a diákok legalább azokban a 45 percekben ki legyenek szorítva ebből a virtuális térből, és valódi találkozásokra legyen esélyük. Visszacsatlakozva arra, amit említettetek, én azt gondolom, lehet korlátozni a telefonhasználatot. A saját diákjaim között is látok olyan 13-14 éveseket, akiknek nincs feltétlenül még Facebookjuk, akár okostelefonjuk sincsen. Én nem hiszem azt, hogy ez létszükséglet lenne számukra. Sokkal több más lehetőség van az életben, amivel foglalkozhatnak. Természetesen felnőttként manapság már elkerülhetetlen a munkával kapcsolatosan is, csak akár ha gondolunk erre, de én azt hiszem, hogy minél tovább ki kell tolni azt az időt, amikor nem ez tölti ki a gyerekek idejét.
Én biztosra veszem azt, hogy ez nem létszükséglet, viszont azt látnunk kell, hogy a közösségbe való beilleszkedéshez ez egyszerűen elengedhetetlen. Én például ezt látom a hugomon, aki 12 éves, és legtöbbször csak azért használja folyamatosan például az Instagramot. Ő például még nem Facebookozhat, viszont Instagramot már használhat, és minden nap tölt fel történeteket, saját magáról, a barátnőiről, és ezt legtöbbször azért csinálja, hogy beilleszkedjen a közösségbe, mert az a mondása, hogy hát mindenki ezt csinálja, most ez a trendi. És hogyha ő nem csinálna ezt, akkor lehetséges, hogy bullying áldozata lenne. Tehát Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy ha tiltással nevelünk, akkor biztos, hogy hazudni tanítunk, és lehetséges, hogy tényleg ez lenne a megoldás, hogy valamiképp a technológiát integrálni az oktatásba, nem megtiltani mondjuk a telefonhasználatot. Vannak erre nyilván példák, azt hiszem a Waldorf iskolákban talán nem szabad mobiltelefont használni.
Én is tudom. Így tudom.
Tehát, de szerintem lehet, hogy ennek az ellenkezője lenne az érdemes.
Hát igen, de ezt nem válhatjuk el a szülőktől, hogy olyan dolgot tanítsak meg a gyerekeknek, amiket nem, ők se ismernek. Tehát értitek, mi a probléma itt?
Hát igen,
jó, jó eséllyel, aki most 12 éves, annak a szülője mondjuk 35-36, és lehet, hogy fönn van Instagramon, de hogy attól nem tudja, hogy hogyan kéne ezt a problémát kezelni, az majdnem biztos, mert 25 évesen találkozott vele először.
Igen, és ők nem úgy használják az Instagramot, mint a gyerekeik. Szinte biztos, ami ez igaz a tévézésre is, meg a sajtófogyasztásra is, hogy én se úgy olvasok újságokat, mint faterom. Tehát, hogy ez tökre normális dolog is, de nem várhatjuk el azt, hogy egy olyan szülő tanítsa meg a gyereket a felelős social media használatra, aki maga sem tudja ezeket. Úgyhogy ezért kellene szerintem az iskolákban, erre, ahogy itt mindannyian mondtuk.
Jó, hát szerintem sokat tudnánk megbeszélni erről a problémáról. Meghallgattuk erről is Pásztor Claudia sziológust, hogy mit gondol, mennyire releváns ma már az online térben zaklatás, hogyan lehet ellene tenni, mit tud esetleg tenni egy tanár vagy egy iskola pszichológus ebben a kérdésben, úgyhogy hallgassuk meg, hogy ő mit mondott.
Az online tér megjelenése és ennek a megnövekedett használata mennyiben nehezít vagy javít a bullying és az iskolai zaklatás helyzetén a véleményed szerint?
Olyan szempontból nehezebb kezelni az online bullyingot, tulajdonképpen azzal, hogy lett egy ilyen platform, ami hát ugye, hogyha nincs kontrollálva, akkor gyerekek számára is gyakorlatilag nagyon kicsi kortól elérhető, hogy ott el lehet bújni. Tehát, hogy sokszor legtöbb esetben az online zaklatás az arctalanul, névtelenül történhet, vagy ha nem, akkor pedig nincs egy olyan, tehát nincs egy olyan keret, egy olyan kontroll, egy fék, ami ezt bárhogyan szabályozni tudná.
Mint mondjuk a tanár az iskolában, igen, aki azt mondja, hogy ne bánj a másikat.
Igen. Tehát, hogy nincsenek igazából szemtanúk, bármikor megtörténhet, és bizonyos szempontokból jobban ki vannak téve a gyerekek az online zaklatásnak, mint a személyesen történő dolgoknak, mert hogy tehát igen, egészen egyszerűen sokkal könnyebben el tud szabadulni azért, mert nincs egy határa ennek.
Ebben az epizódban beszélgettünk a zaklatásról, mint a fizikai, mint az online térben, és ugye az online térnek az egyik sajátossága fizikaival szemben, hogy 0-24-ben történhet, 0-24-ben elérhetőek vagyunk, és bármikor érhet minket zaklatás. Aktuálisan a következő epizódban a kollégiumokról lesz szó, ahol szintén előkerülhet az, hogy 24 óráig össze vagyunk zárva diáktársainkkal. A következő epizód témája a kollégium és a kollégiumi élet lesz. Milyen változások érik az embereket a kollégiumban, és miben más a kollégiumi élet ahhoz képest, hogyha valaki otthon él a szüleivel. Köszönjük minden kedves hallgatók figyelmét, sziasztok!
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 Ez volt az Osztály Vigyáz Podcast. Készült az első pesti egyetemi rádióban 2020-ban. Köszönjük a figyelmeteket! Halljuk egymást legközelebb!